Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Hallgassuk meg a lekciót, a 78. Zsoltárból olvasom, az első 8 verset. Figyelj népem tanításomra, fordítsátok felén fületeket, amikor beszélek. Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek, az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem marad hű Istenhez. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük, hogy mi is figyelhetünk a tanításra, és köszönjük azt, hogy nem csak a mi fülünk fordul a te tanításod felé, hanem te is felénk fordítod figyelmedet, és figyelsz arra, amit mi gondolunk, szólunk és cselekszünk. Köszönjük, hogy példázatok által, a bibliai történetek által, a te igéd által mi ma is megismerhetünk téged, hallhatunk rólad, és veled élő kapcsolatban lehetünk. Így kérjük most, hogy szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, az úrvacsorai közösségünket, hogy megismerjük a te tetteid nagyságát, és megismerjük a rajtunk megnyilvánuló szeretetedet és kegyelmedet. Szabadíts fel bennünket arra az örömre, amelyre végül is össze is gyűjtöttél, hogy tudjuk a mindennapok között is megtapasztalni azt, hogy nem csak a földi világban vannak dolgok, amelyek nekünk adattak, hanem tudjuk azt, hogy az örökkévaló kincsek is a miéink, és nem csak a földi világban, földi javakat illetően van gondod reánk, hanem a lelki javakat is megosztod velünk. Így kérjük most, hogy növeld a mi bizalmunkat, oszlasd a félelmünket vagy szorongásunkat, tehát, hogy most minden gondot, terhet le tudjunk tenni, és tisztán tudjuk megtapasztalni a te jelenlétedet. Kérjük, hogy szent lelkeddel védj körbe bennünket. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, a 14. verstől a 17. versig foglaljon helyet a gyülekezet. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek, amikor Isten tisztelten vagyunk, akkor lényegében mindig egy titokhoz érkezzünk meg, mert hogy Isten annak ellenére, hogy kijelentette önmagát a Szentírásban, illetve Jézus Krisztusban egészen közel jött hozzánk, azért mégiscsak egy titok maradt. Olyan titok, akivel a mi kapcsolatunkat egészen közvetlenül élhetjük meg, mert hogy azt mondja, hogy velünk van, és a Szent Lelkével bennünk lakozik, másrészt pedig azt tapasztaljuk, hogy úgymond szükségeltetnek olyan eszközök a mi számunkra, amin keresztül megtapasztalhatjuk az Istennek a jelenlétét. Ilyen eszköz lényegében, amely igazából nem is a mi kezünkben van, hanem Isten kezébe, ez az Istennek az igéje. Mondhatjuk, hogy ez az alap, mert hogy Isten igéje nélkül mi igazából nem is tudnánk, hogy kicsoda az az Isten. Most gondoljuk el csak azt az állapotot, hogyha nem lenne Szentírás, és nem lenne kijelentés, és úgy közelednénk az Istenhez, hogy valami módon egyáltalán, ha tudnánk is róla, bár azt mondják ma, talán épp a lélektan kutatója, hogy az emberben benne van az a fajta vágy, az a fajta késztetés, hogy az Istent keresse. Mert hogy mivel Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtetett, ezért ott van bennünk az a fajta nyitottság az Isten iránt, és ebből fakadhat talán azt, hogy mennyi fajta vallás van, mennyi fajta megközelítése van az isteni titoknak, és az ember mindig megpróbált eljutni Istenhez, Isten látására, és kereste őt. Amikor tehát arról beszélünk, hogy Isten, akkor valahol szembe kell néznünk azzal, hogy kicsoda is az Isten nekünk, és hogyan tapasztaljuk meg azt. Hogyan tudjuk mi ezt megélni. Tehát akkor megérkezhetünk ahhoz a közös tapasztalathoz, amiről a Szentírás beszél, amit végül is rögzít a mi számunkra, az emberi példákon, sorsokon keresztül, Izrael történetén keresztül, illetve az evangéliumokon keresztül, amikor Jézus testben itt jelen volt ezen a földön, és úgymond az Isten látható volt ő benne, mert Jézus azt mondta, aki engem látott, látta az atyát. Ott vannak azok a történetek és igék, amelyeket mind maga Jézus mondott, mind ránk hagyományozták, és ezeken keresztül vesszük mi most az Istennek a jelenlétét, és ezért fontos a mi számunkra, hogy a teljes írás ihletettségével tisztában legyünk, és tudjuk ezt alkalmazni is a magunk számára. Ugye az ihletettség azt jelenti, hogy az, aki írta, vagy azok, akik leírták, azok az Istennel voltak kapcsolatban, és amikor én olvasom a Szentírás, vagy hallgatom az ige hirdetést, vagy részesedek az ige erejében, akkor ez az ihletettség megjelenik az én életemben is. És ez nagyon fontos ezt tudnunk, vagy tapasztalnunk, vagy megélnünk, hogy amikor kinyitom otthon a Szentírást, vagy eljövök a templomba, akkor ugye elsősorban azt látom és hallom, ami történik, illetve mögé kell tudjak egy kicsit nézni, és ahhoz jövök, aki ihlette mindezt. És azzal kerülök kapcsolatba, aki mondta mindezt. Tehát nekünk, amikor az élő igéről beszélünk, és azt mondjuk, hogy az ige az élő és ható, azt nem mechanikusan kell értelmezni, hogy ahogy mindig igét mondunk, ugye akkor ott biztos, hogy élő és ható lesz. Ennek ugye ellentmond az, hogy rengeteget hallhatnak emberek igét, de mégsem hatotta át az életüket, és mégsem tudták átadni neki magukat, mert különböző oknál fogva, akár egyéni okból, hogy nem tudta befogadni azt, vagy vannak belső akadályok az emberben, tehát mindig azt éli meg az ember, hogy valami fajta elválasztottsággal találkozik. Azonban, hogyha azt érezzük meg, hogy amikor Isten igéje van, és szól hozzánk, akkor mi közösségben vagyunk azzal az Istennel, aki ezt mondja, teljesen más. Az Isten tiszteletünk, az ige hallgatásunk és az ige megértésünk, mert az egy találkozás. Egy találkozásban pedig benne van az én személyiségem, és benne van az Isten lénye. És nem minden a szavak útján kifejezhető, és leírható. És amikor azt mondjuk, hogy most nem történt semmi, mert esetleg lehet, hogy úgy megyünk ki, mert vannak olyan istentiszteletek, amikor talán azt mondjuk, hogy most annyira nem állt hozzánk közel ez az ige, vagy nem szólított meg bennünket. Ugye akkor például az a fajta megközelítés, amikor Isten igéjének ihletettségét tartom szem előtt, akkor azt mondom, hogy miközben az Isten igéjét én hallgattam, akkor közben én Istennel voltam, és nem igaz, hogy nem történt semmi. Mert én találkoztam vele, és az ő lényének a kisugárzásában voltam, és ugyanígy, amikor hazamegyek, akkor nem kell azt gondolnom, mivel nem vagyok templomban, és nem ott hangzik az ige, hogy akkor ez nem olyan, mert Isten nincs térhez és úgymond időhöz kötve, és helyhez kötve, és valakihez kötve, hanem Isten bárhol megnyilvánul. Akik szívből keresik őt, azok megtalálhatják őt, ilyen egyszerűen mondja Isten igéje. Tehát akik valóban keresik őt, azok megtalálják őt. Mit jelent ez a valóban? Nem azt jelenti, hogy akkor én, ha kicsit, akkor nekem nem megy, hanem azt jelenti, hogy a legkisebb mértékben is, ha őszintén nyitottak vagyunk az Isten iránt, ez ugye a mustármagnyi hit, hogyha olyan kicsi hitetek is van, mint a mustármag, akkor hegyeket tudtok megmozgatni. Vagyis kinyílik a kapu az Isten iránti megtapasztalásban. Tehát élményé tud válni az Isten. Tehát nem iratott volna meg a Szentírás, és nem lenne a miénk, és nem lenne mit hirdetnünk, hogyha ez nem vált volna élményé. Most a szónak pozitív értelmében mondom ezt, nem élményhajhász az az ember, aki Istennel akar találkozni, de nem létezik Istennel való a kapcsolat lényegében megélés nélkül. És ez az, ami mindig egy feladatot ró ránk, hogy amikor Isten igéről beszélünk, vagy próbálunk Istennel kapcsolatba kerülni, akkor ne csak egy tanrendszerrel kerüljünk kapcsolatba, mert hogy ezek az élmények és tapasztalatok egy tanrendszerré alakultak. Ezek összesűrűsödtek, és egy rendszert képeztek, és ez a másik különlegessége Isten igéjének, hogy lényegében összefüggésbe hozhatók ezek a kijelentések, egy rendszert alkotnak, és ez az egész rendszer a mi számunkra megadja a tanítás összességét, de önmagába véve az igének a rendszere, vagy a tanításnak a rendszere csak akkor él a mi számunkra, hogyha az élő Istennel tudunk közben kapcsolatban lenni. Tehát itt van akkor a vallásos élménynek is a szerepe, vagyis az Isten élménynek, az Istennel való találkozásnak, a szentség élményének az átélése. Illetve ott van az, hogy a vallás átalakult, vagyis ez az egész rendszer átalakult egy kulturális jelrendszerre, mert majdhogy nem a kultúránk részévé vált a kereszténység. És mindaz, amiről itt szó van, az lényegében részévé vált az emberiség tudásának. És mint egy történetileg maradt ránk, tehát úgy is olvashatjuk a Szentírás, mint egy történelemkönyvet. Vagy hogy mi történt régen, hogyan történt, hogyan gondolkodtak az emberek, hogyan cselekedtek, hogy rontották el az életüket, vagy hogy rontott el valaki az életet, aztán hogy változott meg, milyen nehézségeken ment keresztül. Tehát úgy is olvashatjuk, mint egy eseménytárat, másrészt pedig úgy is láthatjuk azt, mint egy olyan jelrendszert, amelyben ott van a mi saját jelünknek is úgymond a helye, és mi is beépíthetjük az életünkbe az Isten igéjét által elmondott üzenetet, és a mi jelrendszerünk is benne van, és alkalmazhatjuk magunkra. Így jön ugye az a feladat, ami elég nehéz sokszor, hogy hogyan alkalmazzuk Isten igéjét az életünkre vonatkozóan, mi az, amit nekünk ebből ugye Isten üzen, és hogyan tudjuk ezt mi életté tenni. Tehát ennek a legegyszerűbb módja, hogy hogyan lesz ebből a jelrendszerből élet, ugye az, amikor személyessé válik, amit elején is kiemeltem, hogy nem csak egy olyan dolog, hogy mi együtt vagyunk, és megtanulunk egy jelrendszert, És abban a jelrendszerben mi jól el tudunk beszélgetni, mert megtanultuk a helyes kifejezéseket, megtanultuk, hogy ki kicsoda ebben, hogy micsoda az ember, kicsoda az Isten, tudunk gondolkodni, olyan, mint egy nyelvet megtanultunk. Megtanultuk, most akkor így mondom, ezt így szoktam, a kánáni nyelvet. Bejövünk ide, és hogyha beszél a legjobb, akkor értem, hogy miről beszél, mert ebben a jelrendszerben már otthonosan mozgok, mint hogyha lehet, hogy kívülről valaki most bejön a templomba, és hallja az én beszédemet, és nem érti. Mert ez a jelrendszer, ennek a kifejezései és fogalmi rendszere nincs még összefüggésben az ő életével, és nem érti ennek a tartalmát. Tehát egyrészt az igehirdetés azért van, hogy ezt a jelrendszert megismerjék az emberek, másrészt pedig, hogy a jelrendszeren keresztül utána pedig kapcsolatba kerüljünk azzal, aki a jelet elküldte nekünk. Aki ma is vezetni akar ezen keresztül bennünket. Tehát akkor hogy hat az életünkre? Úgyhogy folyamatosan lényegében az embernek a különböző szintjeit érinti az Isten igéje, a gondolkodásmódját. Ugye az értelem az egy elég nagy kapu. Tehát ha valamit nem értünk, az elég nagy akadály. Tehát ha nem értjük, és nem került hozzánk közel, akkor bezárjuk igazából a belső ajtót, és nem tudjuk befogadni azt. Aztán az érzelmeinkre is hat Isten igéje. Tehát nagyon sokszor a szeretetét fejezi ki Isten, illetve vannak olyan igék, amikor az ítéletét fejezi ki, vagy pedig a nem tetszését valami iránt, vagy éppen fedd az Isten. Ez is az értelemre is hat, mert meg kell, hogy értsük, de hat a szívünkre és a lelkünkre, ugye? És indít bennünket, buzdít bennünket, vigasztal bennünket, bátorít bennünket, megnyugtat. És ott van az érzelemnek az egész skálája, tehát Isten igéje ezért hat el mindenhova a szívben, mert hat a gondolatokra, hat az érzéseinkre, az érzelmeinkre, hat a cselekvésünkre is, hogy akkor ugye ezek után hogyan folytatjuk tovább az életünket, mert más emberré válunk, és mások lesznek a cselekedeteink. Ha valóban az Istennel találkoztunk, ő tudott a gondolatainkra hatni, és tudott az érzelmeinkre, és más lesz a szívünk, a lelkünk, és utána másképpen fogunk járni. Hát ez majdhogy nem törvényszerű, ezt nem mi csináljuk. Ezt nem mi csináljuk, mert hogyha ez tényleg hat az életünkre vonatkozóan, akkor ezeken a szinteken ez végig fog menni. Tehát nem kell azért aggódni, hogy Istenem, akkor most ez hogy fog megvalósulni az én életemben. Mert igazából, hogyha ez számunkra átütő erővel érkezik meg, akkor ez működni fog bennünk. Illetve hat Isten igéje a vele való kapcsolatra, illetve a más emberekhez való viszonyunkra is, illetve vannak konfliktus területek, amelyeket felhoz. Például ugye a harag állapotát, vagy hogy valaki vétkezik ellened, akkor most bocsáss meg neki. Vagy különböző élethelyzetekben láthatjuk a konfliktusokat, amiben belekerültek a hitben járó emberek. Például nem adott meg valamit Isten, amit megígért, legalább 10 évig várni kellett rá, de Ábrahám esetében, hogy nem volt meg még a gyermek. Pedig Isten megígérte. Konfliktus helyzet, nem? Isten mond valamit, és aztán mi úgy veszük, ha Isten mondja, akkor mindjárt meg lesz. De nem úgy lesz. De például a Bibliában, a Szentlélekben tanulmányozunk, akkor ezeket a helyzeteket is, ezekkel is találkozunk, amikor nem egyértelmű helyzetek vannak, hanem mondhatjuk, hogy félre is érthető helyzetek, mint hogyha Isten nem segítene, pedig ő megígérte azt, de aztán később pedig segít és megadja. Tehát ott vannak azok a szereplők, a bibliai személyek, illetve ott vannak a példázatok, ahogy felolvastam a Zsoltárokba, hogy példázatokra nyitja meg száját ugye a Zsoltáros, hogy az ősrégi titkokat hirdesse, olyan titkokat, amelyeket el kell mondanunk, meg kell értenünk nekünk, és tovább kell adnunk a fiainknak, vagyis az utódainknak, hogy megismerjék az Istent, hogy Isten felé bizalommal legyenek. Tehát akkor mi ezeket a titkokat lényegében Egy jelrendszeren keresztül, az igén keresztül, történet elmondásán keresztül kapjuk meg mi is. És mi ezekkel a szereplőkkel találkozunk, mint bibliai személyekkel, de találkozunk szerepekkel. Például valaki tud azonosulni azzal, amikor Jézus azt mondja valakinek, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Amikor ezt az igét hallgatjuk, vagy hirdetjük, akkor van olyan ember, aki azt érzi, hogy ezt most neki mondja az Isten, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Miért lehetséges? Mert ugyanabban a helyzetben vagyok, mint az az ember volt akkor. És az az ige, amit akkor mondott neki Jézus, az ugyanúgy rám is illik. És azért kell ezt megértenünk, hogy így hat Isten igéje, mert esetleg lehet, hogy pont az az akadályunk az alkalmazásban, hogy azt hisszük, hogy ez nem nekünk szól, hanem szólt másnak. Csak világossá válik ez az Isten igéjéből, hogy Isten szava az nincs térhez és időhöz kötve ilyen értelemben. Tehát amit régen kimondott, az ugyanúgy érvényes lehet ma is. És ugyanúgy, ha Isten lelke érvényessé teszi az én számomra, akkor ma az én azon keresztül az Istennel fogok találkozni. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy vannak olyan isteni szók vagy kijelentések, amelyek egy adott korra szóltak, egy adott emberhez szóltak, vagy egy adott néphez szóltak. És azon a rendszeren keresztül érkezik meg ez hozzánk, ez az üzenet, és különbséget is kell tennünk bizonyos szempontból, aközött, hogy ez most nem nekünk szól, hanem azoknak szólt. Én például azt, hogyha az Ószövetségben megnézzük az Izraelnek adott törvényeket, vagy tisztasági előírásokat, vagy bármi olyat, akkor láthatjuk azt, hogy ez ránk már nem vonatkozik. Pedig akkor is Isten igéje volt, és azt mondták, ezt nem tartod be, akkor Isten ítélete sújt le rád. De azok az igék már nem vonatkoznak ránk. Tehát ez meg a másik, hogy egyrészt azonosulhatunk, és magunkra vonatkoztatjuk Istennek a szavát, másrésztről Isten felszabadít bennünket, és ez az új szövetség, hogy olyan kijelentések arról, amelyek már a régi korszakban szóltak, új kijelentést is kaptunk. Tehát Istennek volt, úgymond, Isten öröktől fogva ugyanaz és nem változik, de mégis van, amit régen mondott, és van az, amit most mondott. Ugye? Ez például egy kommunikációban, amikor valakivel beszélgetek, és van úgy, hogy az emberek nem tudnak elszakadni a múlttal. Tehát mindig följön a régi dolog, és mindig az kezdik el újra, és nem tudnak a jelenben beszélgetni. Mindig az van, hogy de hát akkor mit mondtál nekem, és ott ragad az ember. Az Istennel való kapcsolatban is, az Isten igéje is mindig a jelenben szólal meg, és azt kell megértenünk, amit Isten a jelenben mond nekünk. Tehát ha mi például a régen mondott igét tanulmányozzuk, akkor azt nekünk ilyen értelemben Isten lelkén keresztül át kell forgatni. Akkor mit üzenhet ezen keresztül, hogy föl kell ismernünk, ha már Isten mondott, mondjuk az Ószövetséghez viszonyítva az Új Szövetségben valami mást, akkor én nem a régi szóhoz kötöm magamat, hanem az újhoz, amit Isten adott az én számomra. És így Krisztus lényegében, ugye Isten sokféleképpen szólt prófétákon keresztül, de utolsó időkben szólt a Fia által, és amit Jézus Krisztusban adott nekünk, az lényegében minden igének a beteljesítője. Ezért mondjuk, hogy Krisztus a testélet ige. Vagyis amikor Isten igéje közöttünk járt, és olyan útmutatást adott, amely érvényes a legújabb korszakban is. Tehát vannak akkor Isten igéjében fejezetek, amelyek megnyíltak, és vannak fejezetek, amelyek lezárultak. De mi egy egységben kapjuk meg ezt, egybefűzve ezeket a kijelentéseket, egy adott ideig adott kijelentéseket, majd lezárásokat is láthatjuk, illetve a megújulást, amikor Isten újból megszólítja a népét, és újból kijelentéseket ad. És megvan ennek ez a folyamatossága. Tehát ezt azért fontos látnunk, hogy miképpen érzékeljük az Istennek a jelenlétét az ő igéjén keresztül, Mert ugye, ha most egy példát mondok, hogy az erdőt vesszük példaképpen, akkor másképp néz rá az erdész, ugye, másképp néz rá a kiránduló, és másképp néz rá az útépítő. Tehát teljesen más lesz a hozzáállásunk. Ahhoz, amit látunk. Egy útépítő azt mondja, ez egy akkora akadály, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, tegyük fel. Hogy az erdész gyönyörködik benne, hogy milyen szép ez az erdő. Ugye a kiránduló pedig keresi az utat. Hogy akkor hogy tudna az ösvényen megmaradni, és hogy tudna átmenni ezen az erdőn. Tehát mások a nézőpontok. De mindez lényegében megengedett, hogy a mi nézőpontjaink és ilyen szempontból az élethelyzetünktől, és sokszor a belső lelki viszonyulásunktól függ, hogy egy adott igéhez éppen most, mint erdőhöz azt mondom, hogyan viszonyulok, és hogyan találom meg benne az utat. Jó, hogyha így látjuk, akkor más szemmel tudjuk nézni a világot, hiszen Isten igéje ad egy világértelmezést. Ez néha feszültségben állt a tudománnyal, bár mi már azt tanítjuk, hogy a hit és a tudomány nem ellentétek, mert a hit ugye a nem látható dolgokról, Isten dolgairól beszél, a tudomány pedig a világról, a látható dolgokról. Tehát adott egy világértelmezést az Isten igéje, hogy hogyan tekintsük a világot. Egyrészt tudjuk, hogy akkor van egy teremtő Isten, mi meg teremtmények vagyunk. Másrészt pedig akár szerepek szintjén is, például mi tanulók lehetünk az Isten országában, vagyis tanítványok lehetünk, és Isten pedig, amit tanítunk. Ez is például egy viszonyulás. Vagy gyermekek lehetünk, mi Isten gyermekei vagyunk, Isten pedig a mennyei atyánk. Vagy a másik viszonyulás, ami nem annyira kedves nekünk, de ez is benne van, hogy amikor bűnösök vagyunk, akkor kegyelembe fogadottak is lehetünk, mert Isten pedig kegyelmet ad nekünk. Tehát, hogy melyik szereppel azonosulunk, fontos az, hogy ezek között a megtapasztalások között átmenet van. Tehát nem örökké bűnös vagy, hanem kegyelembe fogadottá válsz. Fontos az, hogy a gyermek is vagy, Isten igéje azt mondja, hogy felnőtt korúságra akar téged elvezetni, hogy felnőjél a hitben. Vagy hogy tanító, vagy tanuló vagy, és Isten igéje még gyermekként fogadod, mint tejnek italát, de utána beszél a Szentírás, hogy egyszer majd te kemény eledelt is el tudsz fogadni Istentől, és felnövekszel, és megerősödsz a hitben. Vagy te vagy az, aki segítségre szorulsz, és az Úr a te segítőd a nyomorúságodban, és utána azt mondja Isten igéje, hogy te viszont vigasztald a gyengéket, bátorítsd az erőtleneket. És így láthatjuk, hogy egyszerűen egybe van szőve a fejlődésnek a lehetősége, és az, hogy különbözőképpen tapasztalhatjuk meg, most azt mondom, önmagunkat és Istent az életszakaszunkon belül, és ezáltal tudunk fejlődni Isten igéjét tanulmányozva. Tehát, hogy melyik szereppel azonosok, most idézőjelben mondom ezt a szerepet, akkor inkább azt mondom, az élethelyzetem meghatározottságában mivel tudok azonosulni. Azt átveszem azt a viszonyt, ami ahhoz tartozik. Mert ha én bűnösnek érzem magamat, akkor ugye azt érzem, amit egy bűnösnek kell érezni, és azt a viszonyulást, amit Isten igéje erről mond. De ha már meghallom, és itt ez nagyon fontos dolog, hogy mindig tovább kell vezetni az embereket. És ezt hitben élő emberként is látnunk kell, hogy Isten igéje nem bezárni akar bennünket egy állapotba, hanem mindig az állapotaink azok úgymond viszonylagosak, és tovább akar vezetni a következő megtapasztalásig. Tehát, ha tegyük fel, ugye ez egy nagy probléma az embereknél, hogy esetleg bűnösnek érzik magukat, amikor Istennel találkoznak, és többször akkor Isten mindig át akar bennünket vezetni, hogy a kegyelemben már megszabadított állapotba kerülünk, és ezt tapasztaljuk meg. De ugyanígy, ha valamiben bátortalan vagyok, és Isten azt mondja, hogy légy bátor és erős, akkor onnantól kezdve nem ebbe a pozícióba kell megtartsam magamat, hogy de hát én gyenge vagyok, Uram, én csak veled, én teljesen ki vagyok szolgáltatva, hanem akkor utána vannak olyan igék, hogy de én veled vagyok, és megsegítelek, maradj meg abban, amit én mondtam neked, és akkor légy bátor és erős, és onnantól kezdve az érvényes rám. Most miért mondom ezt el? Mert sokszor úgy van, hogy van egy meghatározottságunk, és van az Isten igéje, és a meghatározottságunkon semmit nem változtatunk Isten igéjével. Mindig egy azonos pontból nézzük azt, hogy mit mond Isten igéje, és ez egy csapda. Mert amikor Isten igéje megszólít bennünket, nem merünk átmenni azon a kapun, és azt mondjuk, de hát ez mostantól kezdve érvényes ránk. Ez már a miénk, hanem megmaradunk a régi meghatározottságunkban, biztatott bennünket Isten, de nem fogadtuk be, és nem éltünk, és nem vettük magunkra azt, amit Isten mondott, pedig ezt azért mondta Isten, hogy ez már ránk érvényes. És itt jön a hitnek az ajándéka, hogy amikor valaki hisz valamiben, ugye Isten igéjében vagy Istenben, az az ő számára olyan belső valóság, hogy vele egyé tud válni. Ez a hit elfogadó képessége. Tehát ezáltal tudok én Istennel is úgy kapcsolatban lenni, hogy tudom, hogy Isten, ha azt mondja Isten igéje, hogy én benned lakozom, és veled vagyok, hitáltal én azonosulni tudok azzal, hogy az Isten bennem lakozik, és velem van. Ha én ezt ugye abból a pozícióból érzem, hogy én nem érzem ezt, és mindig abból hallgatom ezt, akkor csak hallom, de nem tudok vele azonosulni, így a hitem le van kötve. Mert nem értettem meg, hogy Isten hogy adja meg ezt nekem, mert hát nem érzem. Tehát akkor mi választ el a megtapasztalás és az ige hallgatása között? Csak az, hogy azt nem értettem meg, hogy ez így működik. Hogy magamra kell vonatkoztassam, és akkor már tapasztalattá tud válni. Tehát így volt az, amikor Ábrahám hallotta Isten igéjét, hogy hagyja el mindenét, családját, akkor Ábrahám elhagyta úgymond az ő rokonságát, és elindult. Ez egy hitbeli cselekvés, ezért Ábrahám a hit ősatja, mert ő hallotta az Isten szót, ráállt, és úgymond az életét ráépítette erre az üzenet, hogy menj el, majd adok neked egy földet, majd nagy néppé teszek téged, de még ebből semmi nem volt. Most egy kicsit ugyanez, amikor mi hallunk valamit Istentől, még semmi nincs benne az életünkben, de mi magunkhoz vesszük, és befogadjuk azt, és ráállunk. És onnantól kezdve van. Mert Ábrahám már, amikor megtette azt, már benne volt annak a valóságában, annak az igének az erőterében, és Isten tudta tovább vezetni, és tudjuk, hogy Isten aztán többször megszólította Ábrahámot, és újból megerősítette, és vezette végig az útján. Ugyanez történik a mai emberrel is, a Krisztusban, hogy Krisztus vezeti őt, és amikor Krisztust megismeri, és azt mondja Isten igéje, hogy fogad be Krisztust, azt nem véletlenül mondja, hanem azért, hogy megmaradjon az Isten igéjének a dinamikája. Mert ha nem vagyunk Krisztusban, minden ige, ami az Új Szövetségben megszületett, az Krisztusban igaz, és áll fönt. Tehát Krisztus nélkül, az úrvacsora vételünk nélkül, mindazt, amit Krisztus elvégzett, tehát ő nélkül ez az egész nem működik. Nem vagyunk benne az ő erőterében, viszont ha a legkisebb dolgot is befogadjuk, és így magunkra vonatkoztatjuk, akkor már benne vagyunk. És nem azért, mert hogy én most valamit jobban teszek már, hanem azért, mert már az életem részévé válik. Így lehetek ugye úrvacsorázóként a Krisztus tanítványává, a megváltás elfogadójává, azzá az emberi, aki teljesen felszabadított az Isten. És ennek a mélységét és gazdagságát megtapasztalhatom itt, és most. Vagy amikor megkeresztelnek, akkor úgy válhatok ugye Isten gyermekévé, vagy amikor megkereszteltek, ugye Isten kegyelmének a jele már rajtam volt, ami aztán a későbbiekben beteljesedik az életemben, amikor megértem és vele kapcsolatba kerülök. Tehát van a dolgoknak egy rejtett rendje, és ebbe vetett hitünk, hogy ami belép az életünkbe, akkor, amikor csődöt mond, idézőjelben mondom, az értelmünk, de van a hitnek is értelme. Tehát amikor változzatok el értelmetek megújulásával, és értsétek meg, hogy mi az Isten akarata, akkor ez azt jelenti, hogy földi értelmünkkel ez nehezen befogadható, de a hit értelmével megérthető, amit Isten mond, sőt, egyszerűvé válik, és alkalmazhatóvá válik az életünkben. És ezáltal be tud áradni a szívünkbe az a fajta világ, ami amit Jézus azt mondta erről a világról, hogy az Isten országa. Isten országa bennetek van. Hogy azt mondta Krisztus, hogy ti már tisztek vagytok az ige által, amit én hirdettem nektek. Amikor a lábmosás esete volt, és megmosta a tanítványok lábát. Ti már tisztek vagytok, de azért még megmosta a lábukat. Ezzel is bebizonyítva, hogy igen, hallottátok az igét, már megtisztult a szívetek, de mégiscsak szükség van arra a szolgálatra, amit Jézus ad nekünk. És egységbe von az Istennel, és kegyelme által megtisztít bennünket. Tehát, és így kapunk mi érzelmi téren védettséget, ha Istenben vagyunk, bizonyosságunk lehet. Ha határhelyzetekbe kerülünk, a félelem, a szorongás, vagy bármi más konfliktus helyzetbe kerülünk, akkor hogy válhat Isten tanácsosunká és útmutatónká, vagy akár Isten igéje, hogyha segítségért folyamodunk, akkor már nem úgy látjuk, hogy egy szöveghalmaz, amelyben nehéz megtalálnunk, mert ha itt nyitom ki, akkor pont nem annyira pozitív az üzenet, ha amot nyitom ki, akkor meg minden szép és minden jó, hanem látjuk azt, hogy igazából minden ige nekünk adatott az Istenben. Ha tisztában vagyunk abban, hogy különböző állapotoknak szól az Isten igéje, és különböző emberekhez, élethelyzetekhez, akkor már különbséget tudunk lenni, hogy melyik az, ami nekünk szól. Milyen élethelyzetben vagyunk, és mi az, ami ránk vonatkozik, és akkor bátran rá tudunk állni. Mert egyébként zavar van bennünk, és nem tudjuk, hogy most akkor mit értelmezünk, hogy Isten most, mivel bűnös vagyok, akkor most lesújt rám, és most épp azt hirdeti nekem, vagy pedig azt, hogy megbocsátottak a te vétkeid. Ugye, akkor már tudjuk ezt alkalmazni az életünkre vonatkozóan, mert lehet, hogy először arra van szükségünk, hogy meglássuk a hibát, de utána már nem arra van szükségünk, hogy mindig lássuk, hanem arra, hogy tovább tudjunk lépni. És azt mondjuk, hogy már szabadok vagyunk. Tehát így változtatja az embert, és alakítja tovább, mint ahogy azt mondta itt a Timóteushoz írt levél, hogy hasznos a megjobbítás a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát ez egy folyamat. Nem lehet állandóan csak a feddésnél megállni. Hát akkor azt senki se bírja ki. Ott van a megjobbítás, amikor már felszabadul az ember, és az igazságban való nevelés, amikor már az igazsággal kezdünk el dolgozni, és már egy abszolút szintre kerül az életünk, és nem arról van szó, hogy valamit nem tudunk, és taníts meg Istenünk, hanem már tudjuk, hogy mi a jó, és abban való járásról van szó. Ezért lesz az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített, mert az Isten felkészíti őt az életében mindazokra, amelyek történnek vele, és tudja majd alkalmazni az Istennel való kapcsolatot, és az Isten szavát. Tehát így juthatunk el a Krisztusban a teljességre, amely teljesség nem zárja ki azt, hogy mi még azt érezhetjük, hogy vannak hiányosságaink. Tehát ezt is a fogalmi rendszerét a Szentírásnak érzékelnek. Amikor a teljességről beszél, akkor az Isten tökéletes akaratának a megismerését hozza el, és azt a kegyelmet, ami már teljes. Hogy hogyan lehet ugye az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített, és valaki azt gondolja, de hát én még nem vagyok minden jó cselekedetre felkészített. De azáltal, hogy az Isten munkálkodik bennünk, és az ő igéjét adja nekünk, mi ebben a folyamatban veszünk részt, és Isten nem tesz különbséget most ilyen értelemben mondva azok között, akik járnak az úton, vagy azok, akik már beteljesedtek, és már eljutottak oda. Mindenki a jó cselekedetre felkészített. Az is, aki most kezdi el az első lépéseket, illetve aki már előbbre jutott ebben a lépés sorozatban. Ugyanaz vonatkozik ránk. Ez olyan, mint a kegyelembefogadás, hogy az is, aki éppen most ért meg, az ugyanúgy kegyelembefogadott, de lehet, hogy az egész életét eltékozolta, mint az, aki 20-30 vagy 40 évet töltött már az Úrral, és úgy járt kegyelemben. Ugyanúgy kegyelembefogadott mind a két ember, és Istennek a közösségében van. Tehát ezt azért fontos látnunk, vagy legalábbis ezen gondolkoznunk, mert akkor fogjuk tudni alkalmazni Isten igéjét az életünkben, ha ebben egy kicsit otthonosan tudunk mozogni, és akkor tudjuk kezelni az élethelyzeteinket, önmagunkat, és tudjuk az élő Istent is élő módon megtartani a szívünkben, hogy ne egy elv legyen, ne egy lélektelen valami, amitől félhetünk, hanem Isten egy személy, Isten lélek, aki élő és eleven módon hat a mi életünkre, és különböző élethelyzetekre vonatkozóan is különböző képpen vezet bennünket. És így tudja az életünket úgymond eleveníteni, és ez az, ami Krisztusba adatott nekünk, hogy egy élő Istenünk van. Ez a legfontosabb tanítása Krisztusnak, amit ugye mennyei atya képpen jelenített meg a mi számunkra. Így él ugye a bűnbocsánat, így él ugye a kegyelembefogadás, és Istennek minden egyes igéje a miénk a Szentírásban, és hasznos a jobbításra, a feddésre, az igazságban való nevelésre, hogy bölcsé tegyen bennünket az Isten az üdvösségre a Krisztus Jézusban, és ezt megértve meg is tudjuk élni, és a miénk legyen. Adja meg Isten, hogy így legyen, mindnyájunk szívében. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy a Te ígéddel úgy vezetsz bennünket, hogy különböző élethelyzeteken, állapotokon keresztül juthatunk el mindig a veled való közösségre. És köszönjük azt, hogy Te nem zártál be semmilyen állapotba és élethelyzetbe bennünket, és van átmenet minden helyzetből, egyrészt Te hozzád, másrészt pedig a következő élet megtapasztalásig. És így leszünk mi minden jó cselekedetre felkészítettek, olyanok, akik megismerhetjük a Te bölcsességedet, türelmedet, és megismerhetjük a Te lényedet. Köszönjük azt, hogy Te nem csak bíztatsz bennünket, hanem ha kell, akkor odaülsz mellénk, és ott vagy velünk az életünk középpontjában, és megtapasztalhatjuk a Te lényednek ragyogását. Hiszen jó nekünk egy olyan Istenről tudnunk, aki a szeretet Istene, és a szenvedés is van a világban, és nyomorúság. Tudhatjuk azt, hogy a büntető Isten kép az lényegében nem az az Isten kép, amelyhez hív bennünket, hanem ha fetsz is bennünket, az is lényegében a Te szeretetednek egyik arca. Illetve nyomorúság és szenvedés van ezen a világon, és mindezekben nekünk át kell mennünk ezek megtapasztalásain, és ez nem azt jelenti, hogy Te eltávoznál tőlünk. Talán nehéz ezt felfognunk és megértenünk, amikor a mi érteket keressük. Eddig jutottunk el a titkok ismeretében. Add meg nekünk, hogy tudjuk letenni tehát életünket, minden dolgunkat, és tudjuk most a veled való közösséget megélni. És a Te ígédet is úgy forgatni, hogy úgy alkalmazni az életünkben, hogy élet fakadjon belőle, és javunkra váljon. Kérjük, hogy légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, gyülekezetünk minden tagjával, és Te adj most nekünk veled való úrvacsorai közösséget, és hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen.